A római levél tanulmányozásának vége felé közeledünk, és arról elmélkedtünk, gondolkodtunk közösen az elmúlt hónapokban, hogy mit is jelent az, hogy az igazság szabaddá tesz, hogy igazán szabadnak lenni, akkor tudunk, hogyha ismerjük az igazságot, és ezért olvassuk Isten igéjét, hogy megismerjük az igazságot, és az megszabadít minket. Egy hosszabb részt fogok olvasni, mert majd meg is értitek, hogy Pál apostol annyira fontosnak gondolja azt a gondolatmenetet, amiről most szó lesz, hogy hát egy másfél fejezetet szán a levelében ennek a kérdéskörnek. Így olvassuk tehát Isten igéjét a rómaiakhoz írt levél 14. fejezetéből az első verstől a 15. fejezet 6. verséig. A hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírágassátok. Az egyik azt hiszi, hogy mindent ehet, az erőtlen pedig zöldségfélét eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. Aki pedig nem eszik, ne ítélje meg azt, aki eszik, hiszen Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy bukik, de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Van, aki az egyik napot különnek tartja a másik napnál, a másik pedig egyformának tart minden napot. Mindegyik legyen bizonyos a maga meggyőződésében. Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért támadt, azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv megvallja majd, hogy én vagyok az Isten. Így tehát mindegyikünk önmagáról fog számot adni Istennek. Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik, már is letértél a szeretet útjáról. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. Étel miatt ne rombold le az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszik. Jobb tehát nem enni húst, nem inni bort, és semmi olyat, amin testvéred megütközik. De azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. Akinek viszont kétségei vannak, amikor eszik, már is megítéltetett, mivel nem hitből teszi. Mert mindaz, ami nem hitből van, bűn. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga kedvére élt, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak énre ám. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Imádkozzunk! Atyán, kérünk, hogy bontsd ki előttünk a te szavadat, és add, hogy az megérkezhessen a szíveinkbe egyenként és gyülekezetként is, hogy megértsük, hogy milyen vagy te, és hasonlóakká válhassunk hozzád. Amen. Foglaljunk helyet. Mitől leszünk szerintetek Krisztus követőiként a legerősebb emberekké a Földön? Hát egy olyan Isten áll mögöttünk, akinek minden hatalom a kezében van ezen a Földön. De ez tesz bennünket mindenkinél erősebbé? Nem. Attól leszünk mindenkinél erősebbek és a legerősebb emberek ezen a Földön, hogy mögöttünk áll minden pillanatban az a Szentlélek, aki a szavával világokat teremt, és mindig az ő pártfogását, vigasztalását és bátorítását tudhatjuk magunk mögött? Nem, vagy nem csupán. Ami Krisztus követőit minden korban a világ legerősebb embereivé tette a Földön, az az, hogy Krisztus követői, a mi elődeink képesek voltak azt mondani egymásnak, hogy szeretlek és elfogadlak, és szeretném veled együtt járni a helyreállás útját. Hogy Krisztus követői az előttünk lévő korokban mindig azt tudták mondani egymásnak, hogy szeretlek téged, elfogadlak, befogadlak. Hogy képes vagyok elhordozni a magam gyengeségeivel együtt a tiédet is. Hogy képes vagyok azt mondani, hogy ha Isten összehozott bennünket egy gyülekezetbe, mint az övéit, akkor szeretni foglak téged bármi történjék is. És hogyha úgy érzem, hogy nehéz elfogadni, vagy befogadni, vagy nehéz hordozni azt, aki vagy, vagy amit teszel, akkor is ezt fogom tenni. Mert ilyen a mi Istenünk, és ilyen a mi Úrunk. Ez a téma, ez annyira kardinális, olyan megkerülhetetlen, hogyha ezt komolyan vesszük a mai naptól fogva, higgyétek el, hogy Isten közöttünk lesz, és meg fogja áldani a gyülekezetünk munkáját. Ha nem, akkor ennek éppen az ellentéte fog megvalósulni. Ha Krisztus követői ezt nem veszik komolyan, hogyha nem tudjuk elmondani magunkról, hogy hordozzuk egymás erőtlenségeit és gyengeségeit, mert mi magunk is erőtlenek és gyengék vagyunk, és nem gondoljuk magunkat többnek a másiknál, ha ezt el tudjuk mondani magunkról, akkor Isten meg fog ajándékozni bennünket emberekkel, mert az embereknek erre van szüksége. Az emberek arra vágynak, hogy elfogadják őket, és befogadják őket. Honnan tudjuk ezt? Úgy, hogy onnan, hogy szeretjük, hogyha elfogadnak bennünket, és hogyha befogadnak minket. Ki az, aki nem szereti azt, hogyha azt mondja neki, hogy jól van, semmi gond? Ki az, aki nem arra vágyik itt közöttetek, hogy az lehessen, aki ő maga? Ki az, aki úgy ül ma itt, hogy azt mondja, hogy én minden szempontból rendben vagyok, de szívesen segítek nektek, amíg ti úton vagytok. Mindannyian arra vágyunk a szívünk mélyén, ezen a bukott, nyomorult, összetört földön. Mindannyian arra vágyunk a szívünk mélyén, hogy azt mondják nekünk, hogy de mennyire nagyszerű ember vagy. Milyen jó, hogy ismerhetlek. Milyen jó, hogy egy gyülekezethez tartozhatunk. Hogy milyen jó, hogy együtt járhatjuk Krisztus követésének az útját. Mennyire vágyunk arra a szívünk mélyén, hogy azt mondják nekünk, hogy semmi gond. Én is jártam már hasonló cipőben. Igen, tudom, milyen az, amikor bűnt követünk el. Tudom, milyen az, amikor nyomorultul érzed magadat. Tudom, milyen az, amikor nem érzed úgy, hogy méltó lennél még egyáltalán arra is, hogy Krisztus követőinek mond magadat. Tudom! Na ez adja a felszabadulást. Ettől leszünk a legerősebb emberek a Földön, mert az emberek pontosan erre vágynak, és ezt onnan tudod, hogy te is erre vágysz. Mert mindannyian emberek vagyunk. És ez a teljes elfogadás iránti vágy az, ami az Édenből való kiűzés óta ott van a szívünk mélyén. Az, hogy újra egyszerűen olyanok lehessünk, akire azt mondják, hogy te egy nagyszerű ember vagy. Változni csak akkor tudunk, hogyha biztonságban érezzük magunkat. A változás az nem megy, hogyha kényszerítenek. Hogyha a férjed azt mondja, hogy most már jó lenne, hogyha normálisan néznél ki, drágám, mert hogyha ezt így folytatjuk, akkor lehet, hogy kénytelen leszek más nő után nézni. Persze meg lehet ezt fogalmazni szofisztikáltabb módon is, úgy is, hogy ez ne legyen ennyire durva, de mégis érezze a kedvesünk azt, hogy most már azért ideje lenne, hogyha egy kicsit leadnál. Vagy hogyha ideje lenne, hogyha kicsit több sminket használnál, mert azért valljuk be, hogy vannak szebb nők, akik ennél több sminket használnak. Mennyire lesz annak a nőnek kedve változni szerinted? Mennyire lesz őszinte a változás iránti vágya? Hát semennyire. Egy kényszer az egész. Hogyha azt mondják egy férfinak, hogy hát most már jó lenne, drágám, hogyha ezt a pocót úgy leadnád, meg hogyha normálisan megborotválkoznál. Ez véletlen egy versés. Vagy hogyha mindig azt kapja, hogy hát most már időben is hazaérhetnél már egyszer, mert nem érzem, hogy elég fontos lennék, hogyha állandóan ezt kapja valaki. Mennyire lesz nagy kedve változni az elvárások nagy halmaza alatt? Semennyire. És mennyire vágynak az emberek egy gyülekezetbe, amiről amúgy sem tudják, hogy mi az. Még a templom az oké, de az, hogy te gyülekezetbe jársz, az mi az? Ez egy szekta? Az valami olyasmi, nem? Mennyire vágynak ide közénk az emberek, hogyha te magad úgy jössz el ide vasárnaponként, vagy úgy mész el a házi csoportra, vagy úgy vagy a gyülekezettel kapcsolatban, hogy hát itt azért jó, illik viselkedni. Hát ide azért nem jöhetek én akárhogy, és még a ruha az csak az egyik, az hagyján. Ebben egész jók vagyunk egyébként, hogy nem vagyunk nagyon merevek. De egész más az, hogy milyen lélekkel jövünk. Hogy jössz ide vasárnap? Úgy, mint aki itt tényleg felszabadul, mert találkozik az Istennel, vagy én csak a számat tépem itt, meg le is szedhetnénk a feliratot. és közben tele vagyunk megfelelési kényszerrel, meg frusztrációval, meg hát itt azért illik mosolyogni, mert hogyha szomorúnak látnak, vagy ingerültnek, hát akkor majd magyarázkodnom kell, és hogyha már magyarázkodni kell, akkor már kiderül, hogy én nem is vagyok olyan jó, és hogyha kiderül, hogy nem is vagyok olyan jó, hát akkor majd azt gondolják, hogy én nem is vagyok olyan jóban az Úrral, és akkor kiderül, hogy amúgy tényleg nem is vagyok olyan jóban az Úrral mostanában, vagy nem érzem jól magamat a bőrömben, és akkor belekeveredek egy beszélgetésbe, amiből aztán nem fogok tudni jól kijönni, mert meg fognak ítélni, hogy én nem vagyok jó. Na, hogy jössz ide vasárnaponként? Ha így, akkor nem lesz olyan nagy kedved ide behívni másokat. Persze, ez most elég radikális volt, vagy hát döntsd el te, hogy mennyire persze, vagy mennyire igaz rád. De ha ez bármilyen szinten igaz, akkor teljesen természetes módon nem lesz kedved ide hívni másokat. Az ítélkezésnek a gyökere az mindig az a gondolat, hogy ha másokhoz képest el tudom mondani, hogy jobb vagyok, akkor tényleg jó leszek. Csak Istennél ez egyáltalán nem így működik. Isten hogy döntött, és mikor döntött rólad meg rólam? Meg se születtünk még, és azt mondta, hogy nekem te kell lesz. Hogy nekem te jó vagy. Nekem te így vagy jó, és innen el tudunk indulni. És mindannyian erre vágyunk. Arra vágyunk, hogy azokat a nyomorult fügefa leveleket, amikkel alig tudjuk takargatni magunkat, hogy azokat végre eldobhassuk már jó messzire. Én nagyon utálom a fügefa leveleket, meg kell, hogy mondjam. Nagyon. Ki nem állhatom. Amikor azzal kell küzdenem, hogy nem vagyok elég jó. Amikor azzal kell küzdeni, hogy valamit el kell takarnom magamon. És mindannyian egy cipőben járunk, drágáim. Senki nem különbözik. Mindannyian úton vagyunk a teljes helyreállás felé. Ezért mondja Pál apostol ezt, a hitben erőtlent pedig fogadjátok be. De ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok, hiszen Isten befogadta őt. Minél inkább eltávolodunk a megtérésünk állapotától, a megtérésünk előtti állapottól, annál nagyobb a szakadék az emberek és köztünk. Múltkor Rubennel beszélgettünk erről a kérdésről, és ő mondta azt, hogy annyira hozzászokunk ahhoz a jó légkörhöz, ami Isten gyermekei között van, hogy nem is fogjuk fel, hogy milyen jó dolgunk van. Mint a hal a vízben. Csak tedd ki a halat a partra egy időre, és egyből megtudod, hogy milyen, amikor nem fogadnak el, és nem fogadnak be. De soha nem felejthetjük el, hogy honnan jöttünk. Hogy Isten bennünket befogadott. Pontosan olyan állapotunkban, amikor arra teljesen méltatlanok voltunk. Kiírjuk a falra, megfogalmazzuk alapértékként, hogy befogadó, elfogadó és útmutató gyülekezet vagyunk. De hogyha ez a szívünkben nincs, mert elfelejtjük azt, hogy honnan jöttünk, akkor lehet a falon, lehet a papíron, a papír mindent elbír. Csak egy idő után azt fogjuk érezni, hogy hát gyerekek, valami nem oké. Hát itt valaki nem lát valamit jól. Becsapjuk önmagunkat is. Mondjuk, hogy befogadók vagyunk, hogyha ide nem jöhet be akármilyen ember. Az a 17 éves srác, aki én voltam 2003-ban, az semmit nem értett még akkor Isten országából. De az, ahogyan a székesfehérvári gyülekezetben engem fogadtak, az arról győzött meg, hogy itt nekem jó helyem lesz, és hogy itt majd tanulhatok Istenről, akivel találkoztam. Nem voltam soha egy nagy Don Juan, de azért időnként voltam szerelmes. Az nem azt jelenti, hogy voltak is barátnőim, mert annyira nem voltam bátor, úgyhogy kb. Az első komoly barátnőm itt ül a sorokban. Halleluja. De például azt, hogy házasság előtt ne feküdjek le a barátnőmmel, hát erre el kellett jutnom, erre a felismerésre, erre a megértésre. Azt megérteni, hogy nekem lesz jó, hogyha nem próbálkozom Krisztus nem ismerő lányokkal, erre a felismerésre nekem el kellett jutnom, ezt az igazságot meg kellett értenem. De nem azzal fogadtak, hogy jaj, de örülünk, hogy itt vagy, mondanánk tehát akkor, hogy itt hogyan kell viselkedni. Hanem befogadta Krisztus szeretetével, és azt mondták, hogy nekünk itt Jézus a legfontosabb. És az ő szeretete átformált bennünket. És ez az óriási különbség. Még mielőtt félreértés esnék, Pál apostol és én sem a bűn kérdéséről beszélünk. A bűn az soha nem lehet kérdéses, hogy szabad-e vagy nem szabad. Pál apostol itt a nem fontos dolgok feletti ítélkezésről beszél. És arra mondja, hogy keresztények a gyülekezetben, amikor már elfelejtik, hogy milyen jó dolguk van, mert Isten befogadta őket, akkor elkezdenek a nem fontos dolgokkal foglalkozni, és azt gondolják, hogy hát hogyha én jobb vagyok nálad, akkor Isten szemében is jobb leszek. Az identitásunkat nem az adja, hogy el tudom mondani, hogy én jobb vagyok hozzád képest. De amikor azt gondoljuk, hogy az identitásunkat az erősíti meg, hogy nem fontos dolgokról hogyan gondolkodunk, és azt mondhatjuk, hogy hát igazság szerint azért igazából erről a kérdésről így kell gondolkodni. Hát jó, majd te is megérted, de azért én jobb vagyok. Hát ez nem befogadás, mert ezek tudnak felnőni hatalmas fává. Amikor a nem fontos dolgokból csinálunk fontos kérdést. Nézzétek, mit ír Isten, hogy az ő szolgája milyen. Az én szolgám, mondja az Úr, a megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja ki. Ilyen Jézus. És pontosan tudod te is, meg én is, hogy többnyire nem lángszórónak érezzük magunkat, hanem füstölgő mécsesnek. Az esetek döntő többségében nem azt érzed, hogy világító torony vagy, hanem azt, hogy füstölgő mécses vagy. Akinek arra van szüksége, hogy Isten ma is megbocsásson. És már azt gondoltad, hogy na, most, hogyha felszívom magam, és elég nagy levegőt veszek, akkor holnap már jobb leszek. Csak amikor holnap a nap végén megint azt mondod, hogy nem sikerült. Még mindig csak pislogó mécses vagyok, füstölgő mécses vagyok. Akkor azt kell mondanod, hogy valamit kezdek megérteni Istenből. És nekem ezt kell a környezetembe is sugároznom. Én nem az vagyok, aki bármennyi terhet elbír. Megrepett nátszál vagyok. A teherbírásom nem végtelen. És ezért aztán nem tehetek elhordozhatatlan terheket a másik ember nyakába sem. Olyanokat meg pláne nem, amiket az Úr soha nem mondott. Gondoljatok csak a világunkra. Mennyire sokszínűnek teremtette meg Isten. Azt mondja Pál apostol, hogy, az, hogy a világ értelmes vizsgálata révén meglátható Istennek egy olyan tulajdonsága, amit onnan láthatsz meg igazán. Ez az ő mindenható végtelensége és bölcsessége. Most ugyan már kezd őszbe fordulni az idő, de gondolj arra, hogy csak a természet, a növényvilág mennyire változatos, milyen sokszínű. Döbbenetes, hogy Istennek van erre vágya, kreativitása, figyelme, hogy ne legyen ugyanolyan egy virág sem. Hogy még a virágnak a szírma is se legyenek egyformák. Hogy miért van annyi féle állat a világon. És akkor ennek a gondolatnak a nyomán megérkezünk oda, hogy belőled egy van az egész univerzumban. És az egész történelemben. Na most, hogyha belőled, meg belőlem is egy van az egész univerzumban és az egész történelem során, és Isten ezeket a nagyon sokszínű embereket, akik megismételhetetlenek és egyszeriek, és mégis összehívja, akkor meg kell tanulnunk gyönyörködni ebben a sokszínűségben. Mert akkor válunk olyanokká, mint Isten. Hogyha elkezdjük egymást ítélgetni a nem fontos dolgok miatt, akkor félreértjük Istent, és lemaradunk valami elképesztően fontosról. Mégpedig arról, hogy Isten nem véletlenül ajándékozott meg minket egymással. És hogyha nem szeretlek téged, és nem fogadlak el, és nem fogadlak be, ahogyan Krisztus is befogadott téged is, meg engem is, akkor valami olyanról maradok le, amit Isten fontosnak tart, hogy megismerjek. Minél több időt töltünk el Krisztus követésében, annál inkább igaz az, hogy egészségesnek érezzük magunkat, és ez jó. Majd hamarosan beszélek arról, hogy az jó dolog, hogyha egészségesnek érzed magadat. Hát azért járjuk a követés útját, mert szeretnénk helyreállni. Szeretnénk, hogy az eltörött kapcsolataink helyreálljanak, szeretnénk, hogy az identitásunk a helyére kerüljön és szilárd legyen. Szeretnénk, hogyha kiegyensúlyozottak lennénk a bőrünkben, és a Szentlélek gyümölcsei megjelennének az életünkben. Egészségesnek lenni jó, senki nem szeret betegnek lenni. Amikor tehát azt mondja Jézus, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, akkor ezzel azokat hívja, akik egyébként már egészségesnek érezhetik magukat méltán, hiszen Krisztus követői vagyunk, hát ki más lenne egészséges, hogyha nem mi, akiket kihoz az Úr a sötétségből, akiket felöltöztet, akiket megtanít újra járni, akiknek megnyitja a szemét, akik az ő gondolkodás módját tanulják, és ezért tiszta és szent életet élhetnek. Ezek az egészségesek. De az egészségeseknek soha, de soha nem szabad elfelejteniük, hogy betegek voltak valamikor, és Jézus nélkül ugyanúgy betegek maradunk. És azokon a területeken, ahol Isten világossága még nem érte el az életünket, ott ugyanúgy gyógyulásra szorulunk. És a helyreállás az majd a mennyben lesz tökéletes, és nem most. Úgyhogy nekünk, hogyha azt tűztük a zászlónkra, és most már látjátok, hogy ez maximálisan biblikus alapérték, ez Isten szíve, hogy mi olyan gyülekezet akarunk lenni, akik befogadók és elfogadók, hogyha ezt tűztük a zászlónkra, akkor bárki jön ide, azzal a szeretettel kell fogadnunk, hogy de jó, hogy itt vagy. Gyere az Úrhoz! Gyere ahhoz az Istenhez, aki a mi életünket is helyre állítja szépen folyamatosan. Nem egy csapásra. Ne azért fogadjátok be az erőtlent, hogy a nézeteit bírágassátok. Miért? Mert nem attól lesztek jobbak. Mert hogyha itt azzal találkoznak az emberek, hogy burkoltan, de azért érzékeltetjük velük, hogy hát majd egyszer te is lehetsz ennyire nagyszerű, mint én. Hogyha ez hangzik el egy kávé mellett, vagy egy beszélgetésben, és higgyétek el, ez nem vicc. A szívünk mélyén lehet olyan attitűd, hogy azt mondjuk, hogy akkor érezzük jól magunkat, hogyha mindig tudunk valakit, aki rosszabb nálunk. Ez az ítélkezésnek a gyökere. Hogy mindig legyen, mert kell valaki, akihez képest pozícionálhatod magadat. Hogy jobban nézel ki, hogy okosabb vagy, hogy több a pénzed, hogy nagyobb karriert futsz be, és amíg lesznek nálad hozzád képest olyanok, akiket magad alatt tudhatsz valamelyik területen, addig azt fogod mondani, hogy oké, egész jó, rendben vagyok. De mi van akkor, barátom, hogyha mindent kihúznak a lábad alól? És általában elalvás előtt, vagy egy rosszabb ébredésnél, na akkor szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk mi valójában. Amikor reggel, amikor ébredezel, és rád omlanak, és ömlenek a félelmek, hogy mit fogok csinálni ezen a napon. Lesz egy megbeszélésem, lesz egy meetingem, találkoznom kell vele, el kell végeznem még ezt és azt, és én erre nem vagyok képes. A gyerekeim már megint azt csinálják, a férjemmel már megint nem haladunk előre, a feleségem, mert Úristen. És amikor reggel ezzel ébredsz, vagy este ezzel fekszel le, na, azzal az emberrel kell elbeszélgetned. Aki visszanéz a tükörből, amikor belenézel. Meg kell értenünk, hogy Isten mindig nagyvonalúbb és nagylelkűbb, mint az ember. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy bukik? De miért mondom azt, hogy Isten mindig nagy vonalúbb, mint az ember? Hát azért, mert így folytatja Pál, hogy de meg fog állni, mert van hatalma az Úrnak arra, hogy megtartsa. Mert amíg egymásra úgy nézünk, hogy jobbnak kell lennünk másnál, hogy jobbnak kell lennem nálad, hogy én jól érezzem magam a bőrömben, addig nem látom meg benned azt a gyönyörűséget, akit Isten visz a helyreállás útján. De itt nézzétek, azt mondja Pál, hogy de meg fog állni. Lehet, hogy most nem úgy tűnik. Lehet, hogy most és az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy nem tud megállni. Lehet, hogy úgy tűnik neked, hogy nincs jó kapcsolatban az Úrral, és lehet, hogy igazad is van. Lehet, hogy úgy érzed, hogy amiket csinál, az nem méltó az Úrhoz, és lehet, hogy igazad is van. De az Úr meg fogja tartani. Miért? Azért, mert a gyermeke. Mert a gyermeke. És tudjátok, mikor leszek a legbosszúsabb és ilyen felbőszült vadállat? Mikor leszek? Amikor a gyerekeim bántják egymást. Az szinte elviselhetetlen. Az olyan indulatokat szabadít fel bennem, hogy örülhettek, hogy azzal nem találkoztok. De ez nekem bepillantást enged abba, hogy Isten hogy gondolkodik arról, amikor mi elkezdjük méltatlanul lenyomni egymást, akár csak a szívünkben is. Amikor egymáson akarunk egyre följebb jutni. Az pontosan ugyanaz, mint amikor az én gyerekeim elkezdenek égtelen módon veszekedni egymással. És erre csak egy válaszom van, hogy ne bántsd már, mert ő a testvéred. És akkor jönnek a nagy igazságok, mert óriási igazságérzete van az embernek mindig. Az én gyerekeimnek legalábbis biztosan. De megmerem kockáztatni, hogy nekünk is. És amikor én apaként azt látom, hogy méltatlanul bántják egymást, vagy azt, akit én szeretek, az irgalmatlan haragra gerjeszt. Na hát Isten pontosan így van velünk. Hát ne bántsd. Most Pál apostol itt azt írja, hogy szolga. Hát másnak a szolgája felett te nem vagy jogosult ítéletet mondani. És Isten mindig nagyvonalúbb és nagylelkűbb, mint az ember. Honnan tudjuk ezt? A saját példánkból. A saját példádból tudod, hogy magaddal szemben valahogy mindig engedékenyebb vagy. Mert ha mi magunk ítélnék meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. Mert magunkkal kapcsolatban valahogy mindig találunk mentséget. Nem kell ezt annyira komolyan venni. Ah, igazad van, Uram, legközelebb, nem, tényleg, soha. De hogyha magaddal szemben ilyen engedékeny vagy, hogyha magadat valahogy végül mindig felmented, és azt mondod, hogy igen, előfordul, hát emberek vagyunk, megesik, akkor a más szolgája felett miért ítélkeze? Különösen nem fontos dolgokban. Úgyhogy meg kell tanulnunk ezt, hogy Isten mindig nagyvonalúbb. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet véleményünk, dehogy nem lehet, de kérlek, hogy úgy legyen véleményed, hogy az ne vessen gáncsot a testvéred elé, hogy az ne érje el a testvéred szívét úgy, hogy megszomorodjon miatta. Mert tudod, hogy ki tudja a legjobban, hogy változásra lenne szüksége? Ő maga. Te magad tudod a legjobban, hogy változásra lenne szükséged. És nem az fogja megváltoztatni az embereket, hogyha belekényszerítjük őket a változásba, hanem az, hogyha szabad teret adunk nekik, hogy változzanak. És még egyszer hangsúlyozom, itt nem a bűn kérdéséről van szó. Mert hogyha valaki el akar válni itt közöttünk, biztosak lehettek benne, hogy nem fogom azt mondani, hogy hát jó, gondold végig, azt mondja, meglátod, formálja ki benned a szent lélek, hogy nem szabad elválni. Nem, az bűn. Arra azt fogom mondani mindig, hogy ezt, drágám, nem. Mert a te urad nem engedi ezt meg neked. Hogyha oda jön hozzám egy férfi, és azt mondja, hogy Tamás, azt fontolgatom, hogy nem bírom tovább. Én kilépek ebből a kapcsolatból. Valószínűleg nem fog oda jönni hozzám ezt elmondani, de azért mondom, hogyha a barátod megkeresne így. És azt mondja, hogy fú, figyelj, én nem bírom tovább. Béreltem egy szobát, és oda fogok menni azzal, aki igazán szeret. Akkor az ne legyen kérdés, ne mondd azt neki, hogy vezessen téged a szent lélek. Hogyha valakin azt látod, hogy függőségben van, akkor arra nem mondjuk azt, hogy jó ez így, majd meglátjuk. Hanem akkor mentő kezet kell nyújtanunk, és azt mondani, hogy gyere, mert a mi Istenünk erős. Szeretnék veled járni ezen az úton. De amikor nem fontos dolgokról van szó, higgyétek el, hogy az ördög az ajtó előtt áll, és ránk van vágyódása. És a szétdobáló arra vágyik, hogy az Isten népének az egységét megbontsa. Amikor olyan kérdésekről van szó, hogy tetszik-e neked az új világítás, a fények. Ez tipikusan egy nem fontos kérdés. Na tudom, hogy ez a darásfészek. Mert most mindenkinek azonnal felágaskodott a lelkében, hogy hát azért nem fontos, de azért fontos. Nem fontos. Ez egy stiláris kérdés. Mint ahogy az, hogy milyen színű a kárpit, milyen színű a fal. Ezek nem fontos kérdések. A házi csoportunkban, ami még most bimbózik, ugye, belefutottunk egy ilyen nem fontos kérdésbe. És hála az Úrnak, hogy tudtuk rendezni, de azért érzékeltük, hogy húha, itt szoros a cipő, itt azért ez egy olyan kérdés, amin akár el is hasalhatunk mindannyian. Szabad-e a gyerekeknek mesét nézni házi csoport alatt? És nagyon örülök, hogy ki tudtuk mondani azt, hogy ez egy nem fontos kérdés, nem bűnnek a kérdése, nem bűn és igazság kérdése. Ez egy olyan kérdés, amiről eszmét cserélhetünk, és szeretetben meg kell tudnunk beszélni. És így is lett. Győztünk. És megy tovább a házi csoportunk. És nem halt hamvába az egész. De ezt azért mondtam el, mert egy átalakulásban vagyunk. És könnyen lehet, hogy a saját csoportjaitokban bele fogtok futni ilyenekbe. Stiláris kérdésekbe. Annak idején ez volt a kérdés, hogy szabad-e Krisztusban lévőként megennünk azt a húst, amit korábban Zeusnak, Athénének, Apollónak, vagy valamelyik más istennek a tiszteletére már felszenteltek. Szabad-e ezt megenni? És hát Pál apostol azért azt mondja, hogy az erős mindent teszik. Az erőtlen meg azt gondolja, hogy nem ehet mindent. Na, Pál apostol, szerintetek hova voksol? Nyilvánvalóan oda voksol, hogy szabad enni. Hát ő is teljesen szabad volt mindenre, de azt mondja, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert a nem fontos kérdések a szeretet légkörében hirtelen nagyon fontossá válhatnak, és szétrobbanthatnak egy gyülekezetet. És oda nem lesz kedves senkinek sem menni. Úgyhogy, tartsd szem előtt, hogy Isten mindig nagy vonalúbb, és mindig nagy lelkűbb. És itt meg is érkezünk az utolsó ponthoz, az utolsó 4 percben erről szeretnék beszélni. A gyülekezetekben, amikor ezzel az ige szakasszal foglalkoznak, akkor gyakran arra a végkövetkeztetésre jutnak, hogy tehát mindenkinek vissza kell fognia magát. Hogy ne mondjunk olyat, hogy szabad alkoholt inni, mert hogyha valaki azt gondolja, hogy nem szabad, hát akkor nehogy mi a hitét megsértsük és megbotránkoztassuk. Hogyha azt mondjuk, hogy jók a fények, akkor inkább szedjük le, mert hát hogyha vannak olyanok, akiknek ezt a hite még nem bírja el, akkor nehogy már az Isten munkáját mi leromboljuk a fényekkel. Hogy lehet, hogy én azt gondolom a mesenézésről, hogy A vagy B, de inkább igazodjunk ahhoz, akiről úgy gondoljuk, hogy a hite még nem bírná el. De Pál apostol nem erről beszél. Mert így, tudjátok, hogy mi történne? Hogy végül megkötöznénk saját magunkat, holott Isten szabadságra hívott el bennünket. Ez akkor tud bekövetkezni, hogyha a gyengék, és itt Pál apostol nagyon élesen gyengékről és erősekről beszél. Erőtlenekről és erősekről beszél. Ez akkor tud megtörténni, hogy végül nem tudunk élni a szabadságunkkal egy téves, rosszul elképzelt alázatosság miatt. Ez akkor tud megtörténni, hogyha a gyengék a gyengeségükből erényt kovácsolnak. És ennél kevesebb visszatetsző dolog van a világon, amikor valaki azt mondja, hogy a gyengeség az én erőm. És ez egy nagyon ravasz dolog. És ezért fogalmaztam meg így, hogy a gyengeség és erőtlenség soha nem lehet cél. Hát ki az, aki közületek erőtlen szeretne lenni? Hát senki. Ki az, aki nem arra törekszik, hogy én erős legyek? Hát senki. Már hogy mindenki arra törekszik, hogy erős legyen. Persze. Senki nem a gyengeségre és az erőtlenségre törekszik. Akkor, amikor nem fontos kérdésekről van szó egy gyülekezetben, akkor tudatosítsd, hogy erről minimum beszélgetni kell. Hogy ez olyan kérdés, amiről beszélgethetünk, és szeretetben eljuthatunk egy közös megállapításra. De soha ne mondja az senki, hogy ne haragudj, ez engem megbotránkoztat. Ne haragudj, ezzel én nem tudok azonosulni. Hát ilyeneket lehet mondani, csak ennek nem az a vége, hogy jaj, bocsánatot kérünk, akkor mindenki visszahúzódik. Mert így az erőtlenek elkezdenek az erőtlenségükkel kérkedni. És itt minden változás lehetősége megszűnik. Ugye értitek? Hogyha valakiben nincs az az Isten előtti alázat, hogy én erős szeretnék lenni, megvizsgálom ezt a dolgot, beszélgessünk róla, járjunk utána együtt az igéből. Hogyha nem ez van, akkor tulajdonképpen a gyengék elkezdenek a gyengeségükkel kérkedni. Ezért tehát azt mondja Pál apostol, hogy mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. De hát erről már nagyon sokszor beszéltem nektek, hogy ez azért egy zseniális gondolat, és ezzel be is fejezem, mert Pál apostol itt azt mondja, hogy két opció van. Vagy azt mondod, hogy erős vagyok, és akkor tudom a gyengéket hordozni, vagy azt mondod, hogy oké, én még erőtlen vagyok, de akkor nem az a cél, hogy ilyen maradjak, hanem az, hogy megerősödjek. Értitek? Az soha nem lehet cél, hogy azt mondjuk, hogy nekem van igazam és kész. És hogyha ezt nem tudod elfogadni, akkor az én hitemet megbombáztad, és akkor megbotránkoztatsz, és hogy tudsz te úgy az Úr elé állni, hogy én megbotránkoztam miattad. És ez egy elképesztően ravasz dolog, és meghagyja Krisztus követőit kiskorúságban. Mert akkor azt mondod, hogy nekem jó így, én erőtlen vagyok. Én nem akarok ezzel a kérdéssel foglalkozni, az én hitemet ne bántsa senki. De akkor elvágtad magad abban a pillanatban az erőssé válás útjától. Úgyhogy inkább mondd azt, és erre hívlak benneteket, hogy edzünk együtt. Hogy edzünk együtt, hitben. Hogy bármilyen kérdés felmerül, mondjuk azt, hogy wow, ez lehet, hogy erről máshogy gondolkodunk, de nézzük meg, és jussunk egységre. A bűn az nem kérdés, azt mindig bűnnek fogjuk nevezni. De ami fontosnak tűnik, de nem az, arról beszélgessünk úgy, hogy együtt akarjuk megerősíteni az izmainkat. Miért? Hogy bárki bejön ide közénk, az ezzel az elfogadó szeretettel találkozzon. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. Hoppá, választhatsz. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek tapasztalatuk folytán gyakorlottak az érzékeik a jó és a rossz megkülönböztetésére. Na ez a cél, drágáim. Ez a cél, hogy eljussunk a nagykorúságra, és azt mondjuk, hogy tudunk különbséget tenni jó és rossz, fontos és nem fontos között. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért adjunk hálát és imádkozzunk. Atyánk, jövünk eléd, mint megrepett nátszálak, mint füstölgő mécsesek. Atyánk, jövünk eléd, mint akik tudjuk, hogy kizárólag a te kegyelmedből élünk. És tudjuk, hogy te tartasz meg bennünket, és nem a mi erőnk. Köszönjük, Urunk, hogy te az erőtleneket és a világ szemében megvetetteket választottad ki, és ezek lennénk mi. És köszönjük, Urunk, hogy a te királyságodban a kicsik, a nagyok, az utolsók, az elsők, a szolgálók, a vezetők. És köszönjük, Urunk, hogy a bűnösökből lesznek megváltottak. Atyánk, tegyél bennünket ilyenekké. És kérünk, add meg, hogy a gyülekezetünk ezzel a szeretettel tudjon befogadni mindenkit, aki közénk érkezik. Amen.